Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztaljuk a Te nevedet, hogy valóban áll még az a kereszt. És mi ezen a héten ilyen tisztán, világosan is láthattuk. Láthattuk azt a helyet, ahol halálból élet lesz. Láthattuk azt a helyet, ahol romlott és vesztébe rohanó életből üdvösségre jutó élet lesz. És láttuk azt is, Urunk, hogy Te nem vagy már ott a kereszten, hiszen feltámadtál és élsz ma is és uralkodsz. Jó, hogy így jöhetünk hozzád, mint élő Úrhoz, aki ma is keresed a szívünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az, amit Te értünk, helyettünk és miattunk tettél a Golgotán, annak ma is érvénye van, az nem vesztette el az erejét. A kereszt ereje nem csorbult meg, nem fogyatkozott meg. Még akkor is, hogyha mi sokszor meggyengülünk, ha a hitünk el is bizonytalanodik, a Te erőd nem lett kevesebb. És köszönjük, hogy ezt ma is meg akarod mutatni nekünk, de nem azzal, hogy letarolsz bennünket, hanem azzal a szeretet teljes közeledéssel, amit egész héten, bár keményen, határozottan a Te igédből szóltál hozzánk, mégis olyan szelíd szeretettel mutattad meg számunkra. Add, hogy ezt ma is megtapasztaljuk, és hagyd vegyük nagyon komolyan, hogy ez az idő, ez tőled elkészített kegyelmi idő, amire lehet, hogy nem lesz újabb lehetőségünk, ami nem fog már visszatérni, amit most nem szabad eljátszanunk. Add, hogy ezzel a komolysággal, ezzel az alázattal tudjunk rád figyelni ma is. Amen. A hét szinte minden napján felolvastam a laodiceaiakhoz írt levelét, vagy üzenetét Jézus Krisztusnak, a Jelenések könyve 3. fejezetéből. Most nem fogom felolvasni ezt a teljes szakaszt, a teljes levelet újra, hanem csupán a 20. verset fogom olvasni. Hiszem azt, hogy így önmagában állva ez az ige a szívünket megkeresi, megtalálja, és az élőisten munkálkodhat lelkének jelenlétében ezáltal. Jelenések könyve 30. fejezetében, a 20. versben így van megírva az élőisten igéje. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, nagy felelősség az ajtó nyitás. Ki előtt nyitom ki az ajtót? Idősebb testvérek talán tudják is, föl is hívják a figyelmüket különböző rendvédelmi szervek, vagy talán családtagjaink, hogy hát azért jól gondold meg, hogy ki előtt nyitott ki az ajtót. Lehet, hogy valaki rossz szándékkal közeledik. Vannak emberek, akik ettől egészen tartanak, félnek, mindenféle zárakat szerelnek föl az ajtójukra, összerezdülnek, hogyha megcsörgen a csengő. Vannak, akik kimondottan félelemmel vannak, és úgy zárkóznak el, ahogy csak tudnak. De ennek van egy ellenkezője is, sokan pedig inkább úgy vannak, hogy bárcsak valaki kopogtatna az ajtómat, bárcsak valaki jönne már látogatóba, bárcsak jönnének az unokák, bárcsak jönnének a gyermekek, de hát messze laknak, talán külföldön vannak, bárcsak valaki rám nyitná az ajtót. Olyan érdekes volt megtapasztalni ezt, amikor a testvérek közül többekkel talán együtt is voltunk Aszódon, amikor az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítványnak a segítségével Aszódon az összes otthonba bekopogtattunk és becsöngettünk azért, hogy meghívjuk őket az ottani evangelizációs hétre. És olyan érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy tényleg voltak, akik csak úgy kinéztek az ablakon, és nem nyitották ki az ajtót. Volt, aki olyan örömmel fogadott minket, hogy végre valaki itt van. De az így is úgy is látszott, hogy ez egy nagy felelősség, hogy ki előtt nyitom ki az ajtót. Nem akarok erről sokat beszélni, mert talán érthető, hogy miért hoztam ezt ide. Hiszen itt is az ajtó nyitás felelőssége jön elő, de nem emberi szinten, és nem fizikai szinten, hanem lelki tekintetben. Jézus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Milyen nagy felelősség ez, hogy az Úr Jézus ott áll az én szívem ajtaja előtt, és zörget, és vár. Bizony nagy felelősség, hogy mit kezdek ezzel a ténnyel, mit kezdek ezzel a dologgal, mit kezdek ezzel a tudással és ismerettel. És biztos vagyok benne, hogy akik most itt vagyunk, így vagy úgy, de tisztában vagyunk ennek a súlyával, a felelősség teljességével. Vagy azért, mert már régen átéltük, és kinyitottuk az ajtót Jézus előtt, és ott van bent az életünkben. Vagy azért, mert akár itt ezen a héten annyira világossá tehette számunkra az Isten, hogy mit jelent az a döntés, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül megy tovább az életem. Nem is erről akarok ma túl sokat beszélni, de mégis fontos tudnunk azt, hogy az az állapot, amiben mi ebbe a világból érkezünk, az egy olyan állapot, hogy kívül van Jézus az életemen. Úgy érkezünk ide, ebbe a földi életbe, úgy születünk meg, hogy az Úr Jézus kívül van az életemen. És ennek sok-sok fájdalmas következménye van már itt a földi viszonylatban is, amikről hallottunk, de az ige azt is elmondja, hogy ha ez az állapot így marad, akkor az örökké valóságot is Jézus nélkül kell eltöltenem. Akinek az életén kívül marad Jézus, és úgy fejeződik be a földi élete, annak az örökké valóságot így kell eltöltenie. És éppen ezért óriási felelősség, hogy te ma, aki ezt hallod, mit kezdesz ezzel. Az örök életed múlik ezen. Mit lehet kezdeni mindezzel? Jézus elmondja, kinyitni az ajtót. Kinyitni az ajtót. Talán hallottatok már róla, hogy van egy festmény, egy híres festő megfestette ezt az igét. És tényleg olyan szemléletesen, hogy Jézus ott megy, kezében egy lámpás, és egy ilyen mindenféle növényekkel befutott romos épületen van ott egy ajtó, és Jézus efelé az ajtó, vagy ezelőtt az ajtó előtt áll. És egy történet szerint a festőnek a kislánya, amikor elkészült ez a kép a műterembe, beszaladt, megnézte, és egyből számon kérte az édesapját, hogy hát édesapám, ezt elrontottad, ezt a képet. Hát mit rontottam el rajta? Elfelejtettél kilincset festeni az ajtóra. Nem rontottam el. Tudod, kislányom, ez a szíved ajtaja. És ezen csak belülről van kilincs. Azt neked kell ott kinyitni. És a festő ezt akarta ezzel a képpel kifejezni, de azt gondolom, hogy nagyon szemléletes dolog ez. Hogy Jézus ott áll valakinek a szíve ajtaja előtt, és zörget, kopog, és várja, hogy ez az ajtó kinyíljon. Nem töri rá, nem dönti rá azt az épületet, hanem ott vár. Milyen döbbenetes dolog, hogy lehet, hogy a te életedben már évtizedek óta ott zörget. Évek óta. Ott van Jézus, és várja, hogy végre dönts, hogy végre behívd, befogadd őt az ő, a te életedbe. Hogy beengedd oda, és átad neki azt a helyet, ami az övé. Hogy mondjam, testvérem, ne várj tovább. Ennek a hétnek vége, lehet, hogy lesz még, lehet, hogy nem lesz még folytatás, más tekintetben hallhatod még, ne késlekedj. A héten többször beszéltem erről. Ha ma még mindig úgy vagy itt, hogy Jézus kívül van az életeden, akkor ne halogasd ezt a döntést tovább. Ha még nincs ott az életedben, akkor hívd be még ma. De az az érdekes, testvérek, hogy ha magát az igét megnézzük, akkor Laodiceában, az ottani gyülekezetben nem valószínű, hogy ez a helyzet volt. Hogy soha nem volt bent Jézus. Hanem ez a laodiceai gyülekezetnél úgy lehetett inkább, hogy bent volt Jézus, és valamiért mégis kiszorult. Van ilyen? Lehet ilyen? Én hiszem azt, hogy aki egyszer az Úr Jézus az ő kegyelmébe fogadott, az onnan már nem eshet ki. De mégis az élet gyakorlatunkban bizony előfordulhat, hogy egy-egy életszakaszban, egy-egy élethelyzetben, bár az övé vagyok, mert már tényleg az övé lettem, de mégis kikerült Jézus az én szívemből. Mert valami más, vagy valaki más fontosabbá vált, mint ő. És már nem ő van az életem középpontjában. Ha erre döbbentél rá ezen a héten, akkor ugyanannyira vedd komolyan ezt az igét. Hogy Jézus nem akar kívül maradni. Mert tudja, hogy számodra ez az egyetlen dolog, ami megmenthet, ha ő bent van az életedben. Ma azonban szeretnék ennek az igének a második feléről is beszélni, és talán erről szeretnék hosszabban szólni, hogy mit jelent az, amikor valakinek az életébe belép az Úr Jézus. Hiszen a hét első felében már elég sokat beszéltünk arról, mit jelent, amikor kint van. Most beszéljünk arról, mit jelent az, amikor már valakinek a szívében ott van az Úr Jézus. Hogy ez milyen következményekkel jár. Azt mondja az Úr Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus korában a legszorosabb emberi közösség a családi közösségen túl, vagy éppen abban is, az az asztal közösség volt. Ha például belegondolunk abba, hogy egy ószövetségi zsidó ember számára az, hogy kivel ül le egy asztalhoz, mikor, és ott mit esznek, és hogyan, hát az mennyi nehézséggel járt, akkor az, hogyha valakivel leült Jézus egy asztalhoz, leül Jézus egy asztalhoz, az egy nagyon komoly üzenet. A legszorosabb élet közösséget jelentette. Azt mondja ezzel Jézus ma neked, ha megnyitod előttem az életedet, ha beengedsz oda, akkor a lehető legszorosabb életközösségben leszek veled. A legszorosabb életközösségre lépek veled. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ez eddig csak ilyen kegyes, vallásos mondani való, nem akarom szövegnek mondani, de mit jelent ez a gyakorlatban? Nézzük meg! És tudjátok, hogy hol látjuk ezt? Jézus valós asztal közösségeinél. Mi történt ott? Nézzünk meg néhányat Jézus asztal közösségei közül. Mit jelent az, hogyha valakinek azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem? Az első helyszínünk Zákeus háza. Jól ismerjük Zákeust és az ő történetét, azt hiszem. És talán mi is megdöbbenünk azon, akárhányszor is halljuk, hogy Jézus egy ilyen aljas gazemberrel hogy léphetett olyan életközösségbe, hogy bemegy hozzá és vele vacsorál. Egy olyan emberrel, aki másokat kizsákmányolt, ellopta a pénzüket, kihasználta, kisemmiszte őket. Jézus hogy mehet be egy ilyen bűnös embernek a házába és léphet vele életközösségre? Felháborító, ahogyan felháborító volt azoknak is, akik ezt akkor ott látták, és számon is kérték ezt Jézuson. És milyen döbbenetes dolog, hogy Jézus belép Zákeus életébe, életközösségre lép vele, és Zákeus élete, lelke elkezd meggyógyulni. Ez a Zákeus elkezd megváltozni. És az lesz ennek a következménye, hogy kimondja, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, és amit kizsaroltam, bárkitől annak a négyszeresét adom vissza. Miért? Mert Jézus ezt parancsolta neki. Nem mondott neki semmit Jézus. Azért, mert valaki ezt elvárta tőle? Nem. Nem mondta neki senki. Hanem egész egyszerűen azt a törvényszerűséget kell meglátnunk, hogy ha Jézus valakinek belép az életébe, ott a bűn kérdés rendeződik. És ez a nagy üzenet számunk, ez az első nagy üzenet Jézussal kapcsolatban. Ha őt beengeded az életedbe, ha ő ott belül van, akkor a bűnkérdés, ami a legnyomorultabb kérdése az életünknek, az elrendeződik. Hogyan? Az első az, hogy Zákeus néven nevezte az ő bűnét. Azt mondta, hogy ki zsaroltam. Nem azt mondta, hogy mint vámszedő, adószedő, vagy navos, úgy eljártam, és hát feszedtem az embert, azt mondta, ki zsaroltam, jogtalanul vettem el, és milyen nagy dolog, amikor valaki odáig jut, hogy nem takargatja a bűnét, hanem kimeri mondani. És nem az a lényeg, hogy hány ember hallja, hanem hogy ezt Jézus hallja. Pedig ő tudja, és mégis azt mondja Jézus, hogy ha megvalljátok bűneiteket, hű és igaz ő, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Jézus azt várja, hogy megvallja az ember, beismerje az ő bűnét. Milyen jó lenne néven nevezni a dolgokat. Persze az egy egészen más világ lenne, ha mindig mindent néven neveznénk. De legalább Jézus előtt milyen jó lenne. Azt mondani, hogy az nem ügyeskedés, hogy azért úgy csináltam a dolgokat, hogy mindenki jól járjon vele, leginkább én, hanem az lopás. Milyen jó lenne kimondani, hogy nem ártatlan játék, hanem paráznaság. Nem jogos sértődöttség, hanem gyilkos harag. Nem ártatlan kikapcsolódás, hanem kicsapongás. És sorolhatnám a végig. Néven nevezni a bűnöket. És még talán erkölcsi tekintetben, ha az igéhez mérjük magunkat, akkor ezt könnyebb megtenni, de azon a területen is, amik nem erkölcsi jellegű bűnök, amik oda az első 4 parancsolathoz tartoznak. Az Istennel kapcsolatban, hogy én most engedetlen voltam az Istennel szemben, hogy én most olyan útra mentem, ami bár lehet, hogy erkölcsileg nem megkérdőjelezhető, de nem az Isten útja. Mert olyan dolgokat tettem, olyan irányba indultam el, ami az Isten szerint bűn. Milyen jó, ha néven nevezheted mindazt, ami az életedben bűn. Zákeus ezt megtette. De nincs itt vége, ez csak a kezdete. A folytatás az, hogy ez a bűn rendezésre kerül. Elsősorban Jézussal. Mert vele kell a bűneinket rendezni. Vele, mert ő az egyetlen, aki a bűneinkre bocsánatot adhat. De, és ezért érdekes Zákeus története, Zákeus itt egy óriási ajándékot kap az Úr Jézustól. Mégpedig azt, hogy megengedi neki az Úr, hogy emberi szinten is valamit ebből rendezzen. Ez nem vezeklés, tegnap mondtam, hogy nem tudjuk vezekelni a bűneinket. De amikor Jézus lehetőséget ad, amikor már bent van az életedben, és azt mondja, hogy én lehetőséget adok arra, hogy emberi vonalon is rendez valamit. El tudjuk azt képzelni, hogy Zákeus, aki addig az embereket fenyegette mindenféle eszközzel, és zsarolta ki a pénzüket, most a nyakába vette a Jerikó városát mondjuk, és elkezdett becsöngetni a különböző családokhoz, és mondta, hogy jó napot kívánok, megismernek. Hát mielőtt még becsapták volna előtte az ajtót, gyorsan oda tette a lábát, és mondta, visszahoztam a pénzt, ráadásul 4-szer annyit. Mekkora megaláztatás lehetett neki ez. És mégsem zavarta, azt mondta, hogy ha én Jézussal elrendeztem az életemet, akkor rendezem, amit tudok emberi szinten is. Hogy remeghetett a lába, remeghetett a szíve, mit fognak mondani, mit fognak a fejéhez vágni, hogy fogják ezt fogadni. De megtette, végigvitte. És biztos, hogy nagyon sok helyre nem tudott elmenni. Lehet, hogy már voltak, akik nem is éltek. Sőt, még az is előfordult, hogy valaki pont azért halt meg, belehalt abba, amit Zákeus vele tett. Mert nem bírta elviselni azt, hogy kizsákmányolta őt, hogy elvette a vagyonát. Voltak, amiket már nem lehetett emberi szinten helyrehozni. De ő arra is bocsánatot kapott Jézustól. De amit el lehetett rendezni, arra pedig indítást kapott, hogy menjen, és tegye, és rendezze el. Olyan nagy tanulság ez, testvérek, hogy sokszor a lelkünk rendezetlenségében, a lelkünk vívódásaiban ez egy nagyon-nagyon ok. Hogy Jézus indítana, hogy menj és rendezz dolgokat másokkal, és én valamiért nem velem ezt megtenni. Nagy tiszteletű Úr kérte tőlem, nem fogok tudni neki teljesen eleget tenni ebben, hogy beszéljek egy számomra nagyon nagy élményről, amit részben vele is egyszer megosztottam. Néhány évvel ezelőtt egy lelkész konferencián járhattam Dél-Afrikában, és mindennek nem a helyszín a különlegessége, hanem az, hogy egy olyan helyen, ahol Isten csodálatos módon évtizedek óta ébredést ad. Folyamatosan ébredés van, és a zuluk, az ottani őslakosok százával, ezrével, tízezrével jutnak hitre, és valami csodálatos módon munkálkodik ott az Isten lelke. Most erről, ha akarnánk, hogy akarnék beszélni, akkor elég sokáig itt kellene ülnünk, mert nagyon sok mindent láttam, tapasztaltam ott. Én csak egyetlen egy pici történetet hagy mondjak el, amit ott hallottam az egyik ottani misszionáriustól. Az ő életéből egy személyes bizonyságtétel volt ez, és nagyon ide kapcsolódik. Ez a fehérbőrű ember megtérés előtt egy benzinkúton dolgozott. És ez az az időszak volt, amikor még ott nyíltan üldözték az őslakosokat, a fekete bőrűeket, és hát nem volt épp jó a viszony a fehérek és a feketék között. És jött egy fekete bőrű férfi tankolni, megtankolta az autót, indult volna el, mire ez az ember, akiről most beszélünk, mondta, hogy menjen és fizessen. Mondta, ő már fizetett, de én azt nem hiszem. És ebből egy szóváltás kerekedett, mire tetlegességig, meg mindenféle egyébig fajult a dolog, és addig-addig, hogy kifizettették ezzel a fekete bőrű emberrel a tankolást. És amikor elment már az autójával messze járt, akkor derült ki, hogy tényleg fizetett már előre, először. Úgyhogy kétszer fizettették ki vele, aztán megalázták, megverték, és így fizettették ki a másodjára is a tankolást. És ez akkor úgy benne úgy elraktál az út, hoppá, van, ilyen is van. És amikor hitre jutott, akkor egy nagyon mély vívódás kezdődött el benne. Mert Isten belehelyezte a szívébe, hogy valami módon neki ezt rendezni kéne. De hát hogy, Uram? Azt se tudom, ki volt az, azt se tudom, hol lakik, azt se tudom, hogy hol keressem. De akkor az Isten lelke indította, hogy menj és rendezd el. Nem mindegyik bűnére indította, mert nyilván sokkal több volt az ő életében is, de erre indította. És nem hagyta őt a lélek nyugodni, és képzeljétek el, hogy hosszas kutató munka után fölkutatta azt az embert, elment hozzá, és el tudta neki mondani, hogy bocsánatot kérek, és az Úr Jézus nekem ezért megbocsátott, és örök életem van, és bizonyságot tehetett neki a hitéről, annak az embernek, akit őt akkor ott megalázott és megvert. Én csak azt kérdezem tőled, testvérem, hogy ki az, akihez neked kéne oda menni? És talán megölelni őt, és azt mondani, bocsáss meg! Bizonyára ismeritek Jézus szavait, aki arról beszél, hogy amikor valaki megy föl az oltárhoz, és viszi az ő ajándékát, és eszébe jut, hogy valami nincs elrendezve még valakivel, akkor tedd le inkább, és menj el, és békülj meg vele, és majd utána menj vissza. Mondta nagy tiszteletőr, hogy most vasárnap nem lesz úrvacsorosztás, de lesz majd néhány hét múlva. Ki az, akivel addig rendezned kéne? És oda menni, megbocsátani. Lehet, hogy fizikailag nem tudsz már oda menni hozzá, mert lehet, hogy nem is él. Lehet, hogy olyan távolságban van, hogy nem tudsz vele beszélni. De legalább lélekben kihez kéne oda menni és megölelni, azt mondani, megbocsátok, vagy bocsáss meg nekem. És olyan csodálatos, hogy ez nem egy feladat, hanem ez egy következmény abban, hogyha ott van Jézus az életedben, hogy nem hagyj nyugodni. Nem hagyj nyugodni. A bűn kérdést el kell rendezni. Még egyszer mondom, vele. Elsősorban vele. De ha lehetőséget ad, emberi vonalon is. Aztán a következő helyszínünk, Jézusnak egy másik, szintén nagyon ismert asztal közössége, ahol Jézus egyszer csak föláll az asztaltól, kendőt köt a derekára, veszi a vizes tálat, letérdel és elkezdi megmosni a tanítványainak a lábát. Ez történik ott, ahol Jézus asztal közösségbe kerül valakivel. Egyszer részt vettem egy, úgy hívták, hogy láthatatlan színház, ez volt az elnevezése, akkor még nem is tudtam, hogy mi ez, hogy miben veszek részt. Az volt a lényege, egy keresztény társulat jött, és bekötötték a szemünket, és bekötött szemmel kellett végigmenni egy pályán tulajdonképpen, és minden egyes állomásnál egy-egy bibliai történet került valahogy úgy bemutatásra, hogy a szemet, mint érzékszervet, azt kikapcsolták. És az egyik állomás, talán az utolsó, nem tudom, az volt, hogy leültettek, valaki olvasta a lábmosás történetét a Bibliából, és valaki, nem tudom, hogy ki, fogta, levette a lábamról a műanyag szandált, műanyag talpú szandált, nyár volt, hőség, iszonyatos por volt kint, hát még magamnak sem kívántam, hogy megmossam a saját lábamat, annyira visszataszító volt, és valaki akkor ott letérdelt, és megmosta a lábamat. És tudjátok, testvérek, mi jutottam? Tényleg teljesen mindegy, hogy ki volt az. Mert akkor én biztos voltam benne, vagy már biztos vagyok benne, hogy az Úr Jézus volt. Ő mutatta meg, hogy mit jelent az, amit ő ott tett. És nem vagyok egy elérzékenyedő típus, de akkor az a kendő, amivel be volt kötve a szemem, az teljesen átnedvesedett. Úgy kellett belőle talán kicsavarni, mire végére értem ennek a pályának. Miért? Azért, mert valamit megtapasztaltatott velem az Úr Jézus abból, hogy mit jelent az ő vele való közösség. Hogy mit jelent az, amikor ő ezt megtette azokkal a semmire kellő, tanulatlan, bárdolatlan tanítványaival. És hogy ezt megteszi ma is. És mondhatná erre valaki, hogy de hát én nem voltam ott a lábmosás történetén, ilyen láthatatlan színházban se voltam. Testvér, ne legyél ilyen könnyelmű. Tudod, hogy mit tett az Úr Jézus? Hogy ő milyen mértékben megalázta magát, érted? Lehet, hogy fizikailag nem térdelt oda melléd, de egyszer lejött a mennyei dicsőségéből, ott hagyta mindazt az őt, őneki hódoló angyal seregek tömegét, megszületett egy koszos, rongyos, trágyaszagú istálóba, hogy aztán felnőve elfogják, leköbdössék, véresre verjék, egy töviskoronát tegyenek a fejére, kigúnyolják, és egy szörnyű keresztre felszegezzék, és ott kiontsák az ő vérét. Nem, lehet, hogy nem egy tállal, meg egy kendővel mosott meg téged, hanem az ő kiontott vérével ott a Golgota keresztjén. És nem csak a lábadat, a teljes életedet megmosta. El tudod ezt képzelni, el tudod ezt hinni, hogy ezt ő tette veled, hogy ő teljesen megmosott, megtisztított téged. De testvérem, az, akit Jézus megmosott, akivel Jézus ilyen közösségben van, ott ez a lelkület kell, hogy jelen legyen. Aki Jézussal ilyen asztal közösségben van, ott, ahol a Mester, az Úr, az Isten így lehajol, megalázva magát, ott mi tehetünk mást? Ott mi hogy lehetnénk kis királykodók? Hogy versenghetnénk mutatva, hogy na én több vagyok, mint te, vagy jobban tudom, kioktatom a másikat? Ott valami hasonló lelkületnek kellene jelen lenni. Egyszer az egyik testvérünk, pedig nem szokás ez nálunk, de akkor úgy éreztem, hogy bátran engedhetek, mondta az istentisztelet előtt, hogy kaphat-e néhány percet az igehirdetés után, mert szeretne valamit megosztani a gyülekezettel. És nem régen, nem sokkal azelőtt jutott hitre ez a testvérünk, és kiállt a gyülekezet elé, és elmesélte, hogy borzasztóan megromlott a lányával a kapcsolata. Nagyon rosszba voltak, nem találták a közös hangot, ugye a lánya már felnőtt volt, és őt hit nélkül nevelte, és nem tudtak ezzel a helyzettel igazán mit kezdeni, hogy lehet. Na, nem részletezem, a lényeg az, hogy egyszer a konyhában mosogatás közben hallgatott egy igehirdetést, és ott a lábmosás történetéről volt szó. És Isten valahogy olyan mélyen megszólította ezáltal, hogy azt élte át, hogy ő ott akkor a konyhában lelki értelemben letérdelt és megmosta a lányának a lábát. Valahogy ezt ugye az Isten lelke kimunkálta benne. És nem is nagyon értette ő akkor, hogy mi ez, de teltek múltak a hetek, és azt vette észre, hogy a lánya elkezdett megváltozni. Valahogy egészen másképp viszonyult hozzá. És egyszer odalépett hozzá a lánya, azt hiszem ő volt a kezdeményező, hogy te, anya, mi történt veled? Néhány hete olyan egészen másmilyen vagy. Mire az anya, hogy én, hát veled mi történt? Hát te változtál meg. Aztán sokat nem vitatkoztak rajta, hanem egymás nyakába borultak, de akkor megértette ez a testvérünk, hogy mit jelentett az. Hogy az, amit Jézus vele már megtett, hogy ő azt lélekben meg tudta tenni a lányával, hogy ez föloldotta azt a sok-sok gátlást, konfliktust, ami kettőjük között állt. És már azon kellett vitatkozniuk, hogy valójában melyik nyitott a másik felé, melyik kezdte el rendezni ezt a kapcsolatot. Testvérek, az, ahol Jézus jelen van, akinek az életében jelen van, ott ez a lelkület munkálkodik. Ez az alázat, ez az alázatos szeretet. Ugye érted, hogy ez mit jelent? És a harmadik, a helyszín nem változik, ugyanez az asztal közösség, amikor Jézus egyszer csak veszi a kenyeret, megtöri, és azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Aztán veszi a poharat, és azt mondja, hogy e pohár az én vérem, az új szövetség vére, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus nem csak megalázza magát azért, hogy megtisztíthasson, hanem ő önmagát adja annak, aki vele ilyen közösségben van. Ez már így emberi képekkel nem hiszem, hogy nagyon kifejezhető, vagy elég furcsa lenne, és mégis valahogy az úrvacsora számunkra igazából fölfoghatatlan módon mutatja be ezt a titkot. Hogy mit jelent az, hogy Jézusnak nem elég az, hogy belép az életedbe, és ott valamit cselekszik, hanem ő önmagát egészen odaadja neked. Önmagát egészen adja táplálékul neked. Nem szeretnék semmiféle nagy teológiai fejtegetésbe belemenni. Teológusok sokat küszködtek ezzel. Én nagyon szeretem ezt az alázatot, amit Calvin ebben a kérdésben tanúsított, és azt mondja, hogy ez egy titok, ez egy felfoghatatlan titok, egy olyan közösség Jézussal, amit mi emberek nem tudunk igazán leírni, vagy a kis skatujáinkba beletenni, hogy mi is az úrvacsora titka valójában. Egy dolgot azért mégis hagy mondjak ezzel kapcsolatban, egy szlogent, amit szerintem mindannyian ismerünk, hiszen reklámokból innen-onnan hallottuk már, az vagy, amit megeszel. Az vagy, amit megeszel. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen asztal közösségeid vannak, kivel, mivel vagy közösségben, és mivel táplálod a lelkedet. Jézus önmagát akarja adni. Önmagát adja, hogy vele táplálkozz. És mi lesz ennek a következménye? Az vagy, amit megeszel. Hogy az életed egyre inkább krisztusivá formálódik. A Krisztussal való közösség az krisztusivá formál. Az elmúlt héten valamelyik nap beszéltünk erről is, hogy mennyire kiüresedett ez a szó, hogy keresztjén. Pedig ezt jelenti, hogy az életed egyre inkább krisztusivá lesz. A keresztény az, aki krisztusi, Krisztus követő. Amikor hitre jutottam, és Isten legyőzte az én gőgömet, büszkeségemet, és tényleg összetört azért, hogy aztán ő újra fölépíthessen, akkor akkora volt a lelkesedés, az öröm a szívemben, hogy azt mondtam, hogy én most már teljesen az Úré vagyok, és ez így is igaz, így volt. De tudjátok, mi az érdekes? Hogy amikor 10 év elteltével visszatekintettem az akkori állapotomra, meg a 10 évvel későbbire, akkor azt láttam, hogy 10 év alatt még annyi mindent tisztított ki belőlem az Isten. Még annyi mindenben kellett formálnia a gondolkozásomat, hogy mit jelentett az, hogy még egy csomó bűnt megmutatott az életemben, amit ki akart onnan tisztítani, hogy egy csomó mindent változtatott, formált rajtam, ami által használhatóbb lettem az ő kezében. És ez nem valamiféle, hogy mondjam, érdem, hanem pontosan arra indít, hogy amikor majd a következő 10 év után visszanézek, akkor is majd azt fogom látni. Értitek, testvérek? Nincs olyan itt a Földön, hogy befejezett keresztény élet. Olyan van, hogy véget ér, mert lejár a földi időnk, de amíg még itt vagyunk, addig nem vagyunk készen. Hanem Isten munkálkodni akar az életünkben. Ezt jelenti az asztal közösség, amiben Jézus hív. Hogy ő folyamatosan munkálja az életedet. Folyamatosan formálja az életedet. Mint ahogyan egy kovács munkálja azokat a gyönyörű, szép, kovácsolt vas díszeket, vagy használati tárgyakat. Hogy igen, a formálódás ideje az folyamatosan az életünkben jelen van. De én most befejezem ezt az igehirdetést, mert Jézusról rengeteget hallottunk már ezen a héten. És lehet, hogy még fogsz is hallani, ezt én nem tudom, hogy Istennek mi a terve veled. De azt gondolom, hogy nem a több információ, a még több információ az, amire szükségünk van. Pontosan elég az, amit az Úr Jézus elmondott. A kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel. Tovább viszed magaddal, hogy na hát ilyen is volt, ezt is hallottuk. Vagy pedig azt mondod, hogy Uram, ha ez tényleg igaz, akkor én innen nem mehetek tovább úgy, ahogyan ide jöttem. Hanem szeretném, hogy ez bennem elvégezd. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, te leszel-e az a valaki, aki ma megnyitja az ajtót? Azon az ajtón, ahol csak belülről van kilincs. Kinyitod-e az ajtót, beengeded-e az Úr Jézust? Mert abban a pillanatban, hogy az ajtó eldőlt, amiről ma ajtó kinyílt, amiről ma beszéltem, az eldőlt. Ha Jézus beengedted az életedbe, akkor ő ott rendezi a bűnkérdést, amit te soha nem fogsz tudni magadtól rendezni. Akkor ő megmutatja, hogy mit jelent az ő alázatos szeretete. És kimunkálja benned is az, ami elképzelhetetlen. Hogy tudj bocsánatot kérni, hogy tudj megbocsátani. És akkor ő önmagával fog táplálni téged azért, hogy egyre inkább az övé legyen és Krisztusivá legyen az életed. A földi életünkben ez a folyamat végig tart, de ami csodálatos, hogy ezáltal már a mennyei valóságot ízlelhetjük meg. Hiszen a menny az a valódi közösség Jézussal. Ott lesz a valódi közösségünk. Ami itt a földön még töredékes, az ott majd teljes és valóságos lesz. De amikor valakinek az életében ott van Jézus, az már a mennyország előízét tapasztalja meg. Én ezt kívánom mindenkinek ezután a hét után, hogy ebben a közösségben élhesse az élete hátralevő részét itt a földön, és aztán majd az örökké valóságban kiteljesedve Jézus Krisztussal. Amen. Azért is vártam ezt az igét, hiszen az éneket, a heti énekünket ehhez az igéhez választottuk. Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Bárcsak őszintén tudnánk most megvalani Jézusnak, hogy bús szégyennel behívunk, az ajtó nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
Oh.
imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tudjuk már, mi az a bús szégyen, amikor rá kell döbbennünk, hogy mindannak a nyomorúságnak, ami az életünkben van, volt, mindannak a tanácstalanságnak, kilátástalanságnak, ami az életünkben annyi problémát okozott, valójában az volt az oka, vagy az az oka, hogy te kívül vagy az életünkön. Hogy bár oly sokszor kikandikáltunk már, oly sokszor akár még meg is szólítottunk ott az ajtó előtt, oly sokszor talán még kértünk is tőled dolgokat, és a kukucskálón kinéztünk, hogy ott vagy-e még, de nem hívtunk be, nem adtunk neked helyet, nem kerültünk veled ilyen közösségbe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ma erre irányítottad nem csak a figyelmünket, hanem teljesen a lelkünket is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te még mindig nem mondtál le rólunk. Olyan csodálatos, hogy emberi életekkel, micsoda türelemmel bánsz, és várod, hogy mennyi jön az az ajtó. De hagyd legyen mégis figyelmeztetés számunkra ez az ige, hogy mégis ez a kegyelmi idő egyszer lejár. És egyszer majd számot kell adnunk arról, hogy ott kint tartottunk téged, vagy behívtunk az életünkbe. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezért volt ez a hét is, hogy mindenről ilyen világosan, tisztán beszélhess velünk. És azért is könyörgünk, Úr Jézus, hogyha valaki úgy volt itt ma este, hogy már a tiéd, rá kellett döbbennie, hogy valamiért kívül kerültél a szívén, vagy a szívének a középpontján, akkor hagyj, lehessen ez figyelmeztető jel. És Úrunk, köszönjük azt is, hogy megmutattad és elmondtad nekünk, hogy mennyi áldás származik abból, ha te valakivel asztalközösségben, életközösségben vagy. Köszönjük, hogy te rendezed a bűneinket, és lehetőséget adsz, hogy valamit mi is emberi oldalon rendezzünk. Köszönjük azt, hogy te tudsz nem csak bennünket szeretettel, alázattal lehajolva szeretni, hanem lehetőséget adsz, hogy mi is így viselkedjünk, így viszonyuljunk másokhoz. És köszönjük neked azt is, Úr Jézus, hogy te önmagadat adod nekünk táplálékul az örök életre. Add, hogy ennek az örömével és reménységével indulhassunk innen tovább. Amen.